Ennek a szombatnak a neve Sebetitró, és múlt héten beszéltünk arról, hogy mikor Mózes fölemelte a kezeit a pusztába, Amalekitákat legyőzte Józsué és a sereg, amikor pedig leengedte, akkor fordítva történt, de végül is győzelem volt, és Istennek az ígérete az volt, hogy az Amalekitákkal folyamatosan örök harca lesz, és le fogja őket győzni, meg fogja ítélni. Ezt követően érkezünk el Jetró látogatásához, vagyis Mózes apósa érkezik, zsidósabban, ahogy a heti szakasz szól, Jetró. Ez pedig Mózes második könyvének a 18. fejezetében kezdődik így, és meghallá Jetró, Midian papja, Mózes ipa, mindazt, amit Isten Mózessel és Izrael az ő népével cselekedett, valahogy kihozta az Úr Izraelt Egyiptomból. És felvegye Jetró a Mózes ipa cippórát, a Mózes feleségét, miután hazabocsátotta őt, és az ő két fiát is, aki közül az egyiknek neve Gerson, mert azt mondotta vala, bujdosóvalék az udegen földön, a másiknek neve pedig Eliézer, mert az én atyám Istenes segítségi volt nékem, és megszabadított engem a fáraó fegyverétől. Eljutott tehát Jetró a Mózes ipa és az ő fiaival és felesége Mózeshez a pusztába, ahol ő táborozott vala az Isten hegye mellett. És megizeni Mózesnek, én Jetró a te ipád, megyek te hozzád, a te feleségeddel és az ő két fia is vele. Kimen azért Mózes az ő ipa elejébe, és meghajtá magát, és megcsókolá őt, és megkérdezik egymást állapotuk felől, és bemennének a sátorba, és elbeszélem Mózes az ő ipának mindazt, amit az Úr a fáraóval és az egyiptombeliekkel cselekedett vala Izraelért, mindazt a sok bajt, amelyek az út közöttben érték vala őket, és mi módon szabadította meg őket az Úr. És örvendeze Jetró mindazon a jón, amit az Úr az Izraelre cselekedett vala, hogy megszabadítá őt az egyiptomiek kezéből. Ideig most egyenlőre ezt olvasom föl ebből a történetből, és számunkra sok mai üzenete van. Annyi minden egyszerű üzenete van, hiszen Jetró Mózes apósa, valójában Midianit a papként is, és fejként is, nem akárki volt ám azért. És az az ember, aki vigyázott Mózes vonulása és harcai közepette Cipórára, az ő lányára, és a Mózes gyermekeire, a két gyermekére, tulajdonképpen jogosultságot formált arra, hogy Mózes fölött is valami hatalmat gyakorolni próbáljon legalább. És ennek a két hatalmas embernek, Mózesnek, mint Isten választottjának, és Jetrónak, az apósnak van egy olyan találkozása, amit illő lenne nekünk is megtanulni. Jetró nem jött, véni vidi vici, jöttem, látta, győztem, betörök a Mózeshez, a vejemhez, és intézkedem. Előre üzent, jövök. Valóban az emberi kapcsolatainkban megvan-e az, hogy a másik ember tisztelem, nem csak a hétköznapokban, vagy akkor csöngetek be, amikor akarok, hanem egyáltalán tisztelem-e a másikat. Mert Jetró az idősebb, a hatalmasabb, sőt, még ő tett is valamit Mózesért, hiszen ott volt a felesége védelemben, az ő lánya, és ott volt a két gyermek is, az após a nagypapa védelmében. Jogai lehetnének a mai gondolkodás szerint? Nincs joga. Üzeni, hogy jövök. Ebben benne van, hogy fogadsz, vagy nem fogadsz. Benne van a másiknak az egyenlő rangúvá tétele. Jövök. Ebben benne van egy kicsit a kérdés is, hogy jöhetek-e. Benne van az elfogadás kérdés, hogy elfogadsz-e, hogy jövök. És én nem téged uralni jöttelek. A szabadságnak benne van az üzenete. Jövök. Nem fenyegetek, nem kérek. Jövök. Szabad vagy fogadni. Szabad vagy fogadni, és amikor itt a találkozásról beszélünk, tovább folytatódik számunkra a tanítás. Egymást kérdezik, hogy hogy vannak. Nem azzal jönnek, hogy jaj, mennyi baj történt ott az úton, nem ezzel kezdte Mózes, hogy jó, hogy jössz. Hogy egy keresztény módon bemegyek egy gyülekezetbe, azonnal az összes bajomat mindenkinek lehet rá, úgy ahogyan rá zúdítom, csak úgy folyik a fején lefele. Nem az áldás, az én problémám. Egymástól kérdezik, hogy hogy vagy. Egymást kérdezik, egymás állapota felé érdeklődnek. Itt kerül elő az a bizonyos Salom szó, hogy, milyen viszonyod van Istennel. Ez onnét is tudható, hiszen Mózes azzal kezdi, nem önmagáról beszél, hanem arra, hogy Isten mit tett. Annyira szép példája ez a hívő életnek, hogy így kellene tenni. Engedélyt kérni a másiktól, hogy én szeretnék vele találkozni, érint és érdekel, hogy mi van a másikkal, és nem magamat akarom eladni, a magam baját, hanem hogy vagy testvérem. Szabadság, a másik elfogadása, és ezen felül Jesuva Amasiáról való bizonságtétel. Ezt tette velem az Úr. Ezt tette velem. Mózes nem mondhatott mást akkor, mint hogy kihozott Egyiptomból. Talán betartjuk-e ezt a három pontját a találkozásainknak, akár gyülekezeti alkalmaknak, akár milyen emberi kapcsolatainkba. Jövök, szabad jönnöm? Szabad most fölhívni téged telefonon, nem zavarlak? Olyan pici kis nüanszok, de benne van. Jövök, hogy vagy, mi van veled? Nem jövök és elmondom neked, de ha el kell valamit mondanom, akkor elmondom-e azt, hogy Isten mit cselekedett? És az igazi testvérségnek itt van mindjárt a példaképe. Jetro nem annak örült, hogy Mózes megúszta, hanem Istennek örült. És örvendezze Jetro mindazon a jón, amit az Úr az Izrael cselekedett vala, és megszabadítja az egyiptombeliek kezéből. Tudsz-e örülni, hogy a testvéred kijött az Egyiptomból? Tényleg szívből tudunk-e örülni, hogy a másik ember életébe történt valami fantasztikusan jó dolog? Akár egy tegnapi házasságnál. Tudsz-e örülni, hogy vége a legénységnek, a leánságnak, és szabadok együtt tovább menni? Tudsz-e örülni a testvérednek? Tudod-e úgy fogadni, hogy ha szabad megkérdeznem, hogy vagy? Ha szabad megkérdeznem, akkor hogy érzed magad, ha szabad, és együtt örülni a testvéremmel? Tudunk-e így ebben a testvéri rokoni kapcsolatban lenni? Nem az, hogy figyelj ide, én vigyázzam az unokáidra, a te gyerekeidre, hát azért jó volna, ha most már meghálálnád. Hány de hány ilyen elszámoltatásaink vannak a másik emberre szemben? Ez az önzetlen szeretet. Szabaddá tenni az egyik embert, jöhetek-e, jövök. Ha nem fogadsz, nem fogadsz. Szabad vagy. És amikor megérkezik a találkozás pillanata, tudom-e azt mondani, hogy vagy testvére? Nem az, hogy én hogy vagyok, nem magamat eladni. Nem a gyülekezetről bizonságot tenni, meg a nem tudom milyen örömhíreimet rázódítani, amikor éppen szorít a cipője, éppen baja van. Ma már egymástól megkérdeztük-e, hogy hogy vagy? Különösen akkor, amikor látjuk valakin, hogy az arca szomorú. Úgy oda rohannék most is, hogy hogy vagy? Mi baj van? Mi baj van? Úgy oda mennék most is, és akkor azt mondani, hogy de tudod, azért örülök, hogy Isten mit munkálkodott az életedbe. És ez tart bennünket testvérségbe, hogy együtt és külön is magáról Istenről teszünk bizonságot, magáról Jesuva Amasia uralmáról, a messiás uralmáról teszünk bizonságot, a találkozásainkról, és nem magunk siker eposzait mondjuk el. Jó az Úr. Mindörökké jó az Úr. Most énekeltük. Valóban ezt szívből is elmondtuk, hogy a múlt héten is jó volt az Úr, ma is jó volt az Úr. Találkoztunk ma. Itt vagyunk. Mikor nyílik ki így a szánk, mint Jetro és Mózes között? Mikor leszünk így testvériek? És ez nem a kis közösség, amiben most vagyunk, úgy általában. Mikor van az, hogy a másik fontos nekem? A másiknak az Úrról teszek bizonságot. Mert lehet, hogy éppen a padlón van, és ez emeli föl. Lehet, hogy őt most egy magasabb pontról még magasabbra lendíti az, hogy jó az Úr. A te szavad mennyit jelent? Jitrótól, egy nem zsidótól, egy természetisten imádó paptól. Több bölcsesség hangzik el, mint ma egy kereszténytől. Hogy vagy, testvérem? És áldja Istent, amit tett a másikért. Tudok-e én hálát adni azért, mert a másik embernek az életében történt valami? Nem csak magamért, nem csak önző módon hálát adok, Uram, hogy megúsztam a balhét, hanem azért, hogy neki, a testvéremnek, neki történt valami nagyon jó az életébe. Tudunk-e hálát adni igazából? Most ezért a friss házasságért is jót tett az Úr. És a mi dolgunk is, úgy, ahogy Jetrónak, a száján volt, hogy áldom az Urat, hogy Mózes elmit tett, úgy a mi szánkon is ott kell lenni, hogy vele mit tett. Hogy te is ugyanezt kapva vissza a másik testvérettől, hogy érted is, áldja valaki Istenet. Istent, áldotta-e valakiért ma a napot, magát Istent? Azért találkozunk most. Áldod-e másik emberért? Azért az életért, Istent, hogy köszönöm, hogy testvérem. Köszönöm, hogy ott vagy az életében. Köszönöm, hogy kinyílt az iga neki. Köszönöm, hogy megváltozott az életében valami. És tudtam-e valakinek azt mondani, nem baj most. Fáradt vagy, háborúból jössz, Mózesék is akkor annak idején, ugye Amalek itt a harcból jöttek, nem is volt már fiatal, hiszen elfáradt a keze is. És mégis megerősíthet a testvérem. Így is megerősíthet. Nem csak úgy, hogy fogja a kezemet ott a kőnél, amikor imádkozom, hanem amikor Istent áldja valaki, te érted, vagy akár én értem is. Ez a testvéri kapcsolat, ami van Mózes és Jetró között, megvan ez bennünk. Ez hiányzik ám nagyon. Ez hiányzik. A szívünk mélyen nagyon jól tudjuk, hogy de jó volna ezt tenni valaki velem, amikor otthon vagy bajba, és nem csöng a telefon. De kell, de hiányozna. Ott, amikor ott állsz a bajba, és a gondok közepette, csak a számlás jön, vagy bármi. De jó lenne, ha valaki azt mondaná, hogy de jó az Úr. De jó. Csak valahogy fordítva kellene tenni. Te, aki vigyáztál az unokákra, te, aki Jetróként, kim voltál az egészből, te, aki jót tettél a vejeddel, hiszen apósként, nagyapaként vigyáztál, helyette vigyáztál a gyerekekre, te neked kellene megkezdeni ezt, hogy áldom Istent, amit tett a vejemmel, aki felé szolgáltam, akinek segítettem, de jó Uram, hogy te ezt tetted. Ez hiányzik a szívünkből, és sokszor ezért vagyunk bajba és szomorúak, mert nincsen Jetrónk, mert nincsen testvérünk, mert nincs, aki azt mondja, hogy de jó az Úr, és örülök, hogy mi van a te életedben, és örülök, hogy mi történt a te életedben. Igazából ez a rokoni szál nagyon hiányzik. Sokszor csak formálisan vagyunk testvérek. Egész kereszténységre elmondható ebben az elhidegülő időben, időszakban, nincsenek testvérek. Nincs, aki a téged ugyanolyan rangon és szinten elfogad, mint ami saját maga. Köszönhető ennek a prizmaépítésnek, hogy mindenki valakit uralkodni akar, meg kihasználni. És kevés a testvér. De mi azért vagyunk itt, hogy a víz borrá legyen, hogy tényleg elinduljon valami, hogy amikor a testvére gondolok, akkor meleg lesz a szívem, és nem arról, hogy jaj, már megint nyüglődni kell miatta. Testvérek, oly sokszor mondjuk ezt a szót, hogy testvér. Hát ez felelős. Valóban ott van-e az a kapcsolatunk, ami Mózes és Jetró között van? Nem humanista módon, hát föl kéne hívni, hanem érzem-e a testvért. És érzem a testvéremnek az életében azt, amit Isten cselekedett, és örülök-e vele. Mózes és Jetró számomra ennyit tanít egy nem zsidó, nem a választott néptagja, hiszen ő csak egy midianita. Lehet, hogy bennünket egy vallásos kereszténység kell, hogy megtanítson arra, hogy működjön Krisztus teste. Sokszor többet tudnak. Többet tudnak, mint aki magát Krisztusinak nevezi. Ő szól. Ő mutat előttünk példát. Jetró az a természetimádó népnek a tagja. Ő az, aki megmutatja Mózesnek, mi az a testvéri szeretet. Mi az, ami rokonság. És Krisztus testében jó lenne megtanulnunk a rokonságot. Nem azt a rokonságot, hogy ki tartozik alám, meg kinek mondhatom el, vigye a balhét helyettem, meg megterhelés, meg egyebek, hanem akit én örülök érte. Igazából ezt mi nem tudjuk tenni, de kérhetjük Istent, hogy ezt tegye az életünkbe helyre. És amikor a 10. verset újra ismételem, onnét folytatom, és mondta Jetró, áldott legyen az Úr, aki megszabadított titeket az egyiptomiak kezéből és a fáraó kezéből, aki megszabadította a népet az egyiptombeliek keze alól. Most tudom már, hogy nagyobb az Úr minden Istennél, mert az lett vesztükre, amivel ellenük vétkeztek. És Jetró és Mózesi égő áldozatokkal és véres áldozattal áldozék az Istennek, Áron pedig és Izrael minden véne jövének, hogy kenyeret tegyenek a Mózesi pával Isten előtt. Tehát, hálaadás. És amikor mi találkozunk a testvérünkkel, minden magyarázkodás helyett a bizonságtevésünk valóban testvérségre vezeti még mélyebben azt, aki itt jelen pillanatban Jetró, aki bizonságra bizonsággal válaszol. Testvérem, a te bizonságod számomra bizonyíték. Az, amit tett veled Isten Egyiptomtól idáig, most esett le a tantusz. Most értem meg, hogy kicsoda. Kicsoda az örökkévaló Isten. Tehát tudod-e, hogy a te egyiptomi kivonulásod, a te megtérésed Jetrónak erőt ad? Jetró erőt adott, áldotta Istent, de adott egy világosságot, és Mózesnek is a választott nép útja, Jetrónak, ennek a természeti népnek, a papjának, most tudom meg ki ő. Amikor a papír, amikor a Biblia, meg az Isten tiszteletek, meg a hideg keresztény akármik üresek, te hiányzol. Te, aki bizonságot teszel Jesuha Masiáról, hogy ő mit cselekedett az életedbe. Igen, és minden bizonságodat el kell mondanod. Mert jöhet egy testvéred, akinek pont erre van szüksége. Mert lehet, hogy a legközvetlenebb rokonodnak erre van szüksége, aki azt fogja mondani, hogy most értettem meg. Mert látlak téged, látom, hogy mit cselekedett Isten a te életedbe, és most aktualitása miatt újra mondom, a tegnapi házasságkötés, lehet, hogy most esett le valakinek a tantusz, most kapott a fejéhez, hogy Isten milyen jó, hogy két ember milyen messzire össze tud vezetni, és élhetnek együtt boldogan, megadta a lehetőséget. A puszta bizonságtétel akár egy házasságkötés eseménye lehet. Hadd ne mondjam tovább, hogy mennyi, de mennyi jót tudunk elmondani, hogy mit tett Isten az életünkbe. Hát miért hallgatunk? Miért kell kihúzni egymásból a bizonságokat? Találkozunk, hogy vagy, és beszélj, mondd el a bizonságokat. És menj Isten elé, hiszen az égő áldozatok együtt már hálaáldozat is volt ott Isten előtt. Azonban folytatódik a történet, amit szintén meg kell tanulnunk 13. verstől, és lőn másodnapon leül-e Mózes törvényt tenni a népnek, a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig, és amikor látja vala Mózes ipa mindazt, amit az ő a néppel cselekedik, mondta, mi dolgod az, amit a te néppel cselekszel, miért ülsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig, és mondta Mózes az ipának, mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám. Ha ügyök bajuk van, én hozzám jönnek, és törvényt teszek az emberek között, és fele barátja között, és tudtára adom az Isten végzéseit és törvényeit. Mózes ipa pedig mondané ki, nem jó az, amit te cselekszel. Felettébb kifáradsz te is, és az a nép is, amely veled van, mert erőt felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad. Most azért hallgass, az én szavamra tanácsot adok néked, és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten elébe, és tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és adtutukra az utat, amely járniuk kell, és a tennivalót, amely tennük kell. És szemelj ki magad az egész nép közül, derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, és tedd azok között tük előjárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletet a népnek, minden időben, úgy, ahogy minden nagyobb ügyet te előbbe hozzanak, minden csekér dologban pedig ők ítéljenek, így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, kinevezés. Mózes parancsot kap, tanácsot kap apósától, menjél és nevezzé ki mindenféle rajparancsokat, szakaszparancsot, hadseregtábornokat, és mindenféle, ahogy egy hadseregnél a rajtól egészen a hadsereg egységéig, magasabb egységéig is érvényes. Be is tartják ezt keresztény módon. Folyamatosan osztanak, szoroznak. Tied ez a csoport, te vagy a kis csoport, a nagy csoport, nem az óvodába. Bocsánat, házi csoportokról beszélek és egyebekről. Csak egy szépséghibája van. Ezt nem ember osztja ki. Egy igazsága van, hogy ember soha ne osszon ki. Ez a szó Mózesnek szólt tanácsként, és egy isteni rendet adott egy istenhívő embertől. Osszad föl. És mi is itt a felosztás? Elsőképpen visszafele számolva ezredes, százados, ötvenes és tizedes. Ez szabályos katonai felosztás, ezres, százas, szakasz, raj. Mondhatnám azt is, hogy valóban Isten így kezdi, a kivonulás után jó lenne, ha megalakítanád a hadsereget. Hadseregnél van mindig egy őrmester, meg egy szakaszparancsnok, meg egy tizedes, és így tovább. Nem erről beszél Isten. A számok mögött ott van Istennek az üzenete. Ahhoz, hogy megtanítsad Istennek a törvényét és rendeleteit, ezt a legalacsonyabb szintig is el kell vinni. Ugye a tizedes nem más, mint kétszer öt. A Bibliában az öt elég szépen sokszor előtt benne szerepel. A szolgálati ajándékok. De ott van Dávid, és öt kavicsot fogott a patakpa aljából föl, és tette be a tarisznyájába. Legyen öt. De legyen öt kétszer, mert ahol két ember van, ott van a teljesség, férj és feleség, két öt, az tíz. Legyen meg a családnak az alapja, a férj és feleség egysége. És akkor mehetünk tovább, hiszen a tíznek a folytatását, Isten minden számot, de mindent úgy, ahogy van, azért is ad nekünk, nem misztikumként, hanem abból is tudjunk tovább lépni, tanulni. A tized után ott vannak az ötvenesek, ötvenedesek, és megint az ötös szám. Fokozni. Az, hogy a házasság egységében ott van a legkisebb egység, ahol a törvényt tanítani kell, a rendeletet tanítani, jön a következő, megint az ötös szám és a tízszerese, a tíz az emberi teljesség száma. Igen, emberileg teljesnek kell lenni az öt szolgálati ajándéknak, és mindennek egy csoportba, egy csokorba kell lenni. És utána folytathatom tovább a számokat, századosok, és itt megint kétszer ötvenre mondhatom. Két részből áll Krisztus teste is. Két résznek az egyesítése a századok, és az ezredes már a maximális fokozása, hiszen a zsidó nyelvben az ezer az nem azt jelenti, hogy tízszer száz, hanem azt jelenti, hogy végtelen sokaság. Ezzel a számoknak a felsorolásával, ezeknek a rangoknak a felsorolásával, Isten azt akarja mondani, hogy a legkisebb egységtől akarja, hogy tanítva legyen az ő rendelete és törvénye. A kettő ember egységétől egészen a végtelenségig. Erre tanácsol maga Nyitró az após. Após, tanítsd őket a rendeletekre, tanítsd őket a parancsolatokra. És ekkor még nem volt rendelet, és nem volt parancsolat. Nem sokkal utána jön a tíz parancsolatnak a kiszolgáltatása, kinyilatkoztatása Isten által. Isten így kezdi, hogy először Amálek legyőzése után, a tested legyőzése, az újjászületésed után szembesít azzal, készülj fel arra, hogy a legkisebb egységettől a legmagasabbig neked Isten törvényeit, rendeleteit meg kell tanulnod, és meg kell tanítanod. A család legkisebb egységétől, férj-feleség egységétől, egészen a végtelenségig az ezerig. Az ezer a végtelenséget jelenti. Meg kell tanulnod. Törvény még nincs, de már Isten előkészít. Egy Jetro által készíts föl. Készíts föl, hogy a legkisebb porcikájába ennek a földnek a legmagasabb távlatóig mindenhol biztosítva legyen az a törvény, amit én akarok neked adni, amit előkészítettem neked. Oda akarom adni. És itt van egy hatalmas csapda, amikor ezt emberek kisajátítják. Emberek csinálnak tizedeket, szakaszokat, ötvenedeket és egyebeket. Kis csoportot, nagy csoportot, alliánszot és nem tudom milyen ligákat és egyebeket. És erre kineveznek embereket. Mózes, Jesua a Hamasia előképe. Mózes nem a pápának vagy embernek a hasonmása. Ezt szigorúan tudomásul kell venni. Később, amikor a törvénynek a meghallgatására Isten elé megy valaki, egy valaki ment oda, csak Mózes. A többieknek stop volt, mert élet és halál kérdése volt. Vagy meghal, ha lép egyet tovább. Isten elé menni ma csak egyetlen valaki mehet, akinek a Mózes élete az előképe volt. Maga Jesua Hamasia. Maga Jesua Hamasia kapta azt a parancsot, hogy add tovább az én akaratomat, az én törvényemet, az én végrehajtási rendeleteimet az emberiségnek. Te jelöljél ki ennek a nőnek egy férjet, hogy együtt legyen már végre a tíz. Annak a családnak egy közösséget, hogy tovább tudjon növekedni, hiszen egy közösségben a szolgálati ajándékok teljességének működni kell. És annak a közösségnek még tovább kell menni a végtelenig, egészen Krisztus testének a teljességéig, amit mi nem számolhatunk soha meg. Ezt a feladatot most Jesua Hamasia kapta meg az atyától. Azt, amit olvasunk itt, hogy Jetró tanácsolja Mózesnek, ezt Jesua Hamasia úgy, ahogy van, betöltötte. Ő az, aki a legkisebb egységet alkotja, lásd család, lásd házasság, korai nemrégi tapasztalat, a házasságot ő szerezte. A legkisebb, ő elkezdte ezt a feladatot és ezt a munkát. Ő alakítja a családon túl a nagyobb közösséget, a nagyobb gyülekezetet. Ő viszi tovább, ő építi a gyülekezetet, ő építi Krisztus testét. Nem emberi építkezés ez. Igenis, Mózes nem ember példája, nem egy prizma építésének a alapszabálya, hogyha valaki vezető, akkor tessék kinevezni 5 presbitert, meg 10 nem tudom micsodát. Itt valaki más van. Ő az, aki. Ő az, aki a legkisebb egységet létrehozza. Nem mi hozzunk össze házasságokat, nem mi építsünk gyülekezetet, és ne mi építsük Krisztus testét. Majd ő velünk. Ezt kellene igazából megérteni. És Istennek ez az előkészítése, az első parancsot erre, úgy, ahogy Mózes Jitrótól átvette ezt, maga Jesua Hamasia kapta. Menj el, vidd el a törvényt, vidd el az akaratomat, és te vagy az ige. Így lett élővé az ige, így lett testé az ige. És így működik ez ma is, hogy a legkisebb egység és mindennek az építése senki másé nem, maga Jesua Hamasiaé. És ez működik. A többi az csak egy akármilyen Ramszesz vagy Piton építése, akármilyen, amit később le is rombol Isten ebbe a világba. És csak ezután következik, hogy Isten azt mondja, rendben. Rendben van a házasságod, ketten vagytok, tizedes. Rendben van az ötvened, és így tovább, és így tovább. Együtt van Krisztus teste, akkor van. Van valami feladatotok, sorakozó. És ennek a Krisztus testének, ami most is épül, ennek meg kell állni újra a Szinájhegynél. Ennek meg kell állni újra Isten előtt, hogy újra megkapja azt a törvényt, amit elfelejtett. Újra helyre kell állni, újra meg kell kapni Jesua Hamasi által azt a törvényt, amit keresztény vagy zsidó farizós módon elmocskoltak, vágtak, tapostak és egyéb. Sorakozni kell. Mózes pedig felmenne, 19. fejezet, felmérne az Istenhez, és szól hozzá az Úra hegyéből mondván. Ezt mondta Jákob házának, és ezt tett tottára Izrael fiának. Ti láttátok meg Egyiptomban cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Most aztán, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, így ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nekem papok, birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondani Izrael fiainak. A megszólítás itt is kettős. Mondd Jákob házának, és mondd Izrael fiainak. Mondd el a zsidóságnak, és mondd el Isten népének. Izrael fia és Jákob háza különbsége. Mondd el. Sorakozó van a hegynél. Elméne azért Mózes és egybe hívá a nép véneit és elekbe adál mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt vala neki az Úr. És az egész nép egy akarattal felelte, és mondta, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük, és megvédje Mózes az Úrnak a népbeszédét. Akarunk-e változást, akarunk-e ébredést, akarunk-e akármit is? A proféciák beteljesedését. Egyetlen egy kulcsszó van itt benne. Egy akarattal. Összejött. Amikor majd Krisztus teste együtt lesz egy akarattal, akkor még nincs elragadtatás. Akkor a törvény áll a helyére. Akkor újra Isten kinyilatkoztatja a törvényt. És fel kell készülnünk erre. És az első felkészülés valóban itt az, amit mond, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. Egy akarattal ki kell mondani, hogy igen, engedelmesek akarok lenni Istennek. Engedelmesek akarok lenni Krisztus törvényének és parancsának. Nem annak, amit idáig. Szép volt, jó volt, jöttünk az úton, de most jön egy pont. Isten mindig előre az engedelmességet kér, és nem a törvényt adja. Elmondja számunkra, légy kész arra, hogy a tizedtől az ezredik felállásba kész legyél a törvény tanítására. Aztán elmondja, és utasít bennünket, hogy amikor odaállsz majd a törvényt meghallgatni, csak akkor tudlak megáldani a törvénnyel is, ha egyek lesztek. Krisztus testének az egységéről beszélünk. Arról beszélünk, hogy Isten népének és Krisztus testének az egységén túl a zsidóság egységéről is beszélünk. Nem az összes zsidóról van szó, a maradékről van szó. És nem az összes keresztényről, csak a maradékról van szó. Akkor fog Isten találkozni az ő népével. Akkor fog újra ő megjelenni Jesua Almasia által. És kérdés valóban az, hol van most ez, hogy egy akarattal együtt vagyunk. Én azt hiszem, nem is kell erre válaszolni. Sok akarat, sokféle, sok egy, sok minden vágy. Mit akarunk? Örüljünk, hogy egyáltalán Isten meghagyott bennünket ebbe a pusztai úton, ebbe a vándorlásba. És amikor megtörténik az odaállás, akkor van egy ígéret, és mondja az Úr Mózesnek, én hozzád megyek a felhőhomályába, hogy hallja nép, amikor beszélek veled, és higgyenek néked mindörökké. És elmondám Mózes az Úrnak a népbeszédét. Igen, majd ha mindenki, Izrael háza és Jákob háza együtt áll ott, Istenre várakozva, akkor Jesua Hamasiában meg fogják hallani Istent. Igen, akkor Mózesben, ma Mózes, miképpen ő előkép volt, ma Jesua Hamasiában. Ez a szép ígéretünk van, és még itt még mindig folytatódik tovább a isteni akarat, ami számunkra is fontos. Mert nem csak arról szól, hogy ki kell jelenteni egy Jitrónak, hogy nem megy ez így, meg kell egységesen épülnie Krisztus testének a családtól egészen a végtelenségig. Nem csak az elég, hogy most odaállok és igent mondok, tedd föl a kezed és üdvözültél, ugye? Hanem folytatódik tovább. A törvény meghallgatására még mindig van más feladat. Az Úr pedig mondta Mózesnek, eredj el a néphez, és szenteld meg őket ma, meg holnap, és hogy mossák ki az ő ruháikat, és legyenek készek harmadnapra. Milyen a te ruhád? Mennyasszonyi ruhával, disznóban mászkáltál? Hogy van ez? Istennel tudsz találkozni. Valamikor megsértődtek egy gyülekezetbe, ahol mondtam, hogy nagyon szép és nagyon jó Krisztus teste a mennyasszony, gyönyörűen föl van öltözve, csak koszos a lába és büdös. Nagyon megsértődtek, azóta nem is voltam ott. És ezt ma is meg kell ismételnem. Igen, ha Isten elé akarsz állni, nem elég azt mondani, hogy el fogom fogadni. Mosd meg a ruhádat. Mosd meg a ruhádat. Tudd meg, hogy mi a te identitásod, ki vagy. Mert az a ruha, ami rajtad van, az neked adatott. Személyes ruhád van. Nem lehet másikat a ruha tetejére tenni. Isten azt a ruhát akarja látni tisztán, ami rajtad van, amit ő adott rád. Az, hogy férfi vagy, az, hogy magyar vagy, hogy zsidó vagy, vagy cigány vagy, ahova ő téged felhatalmazott. Azt a ruhát akarja tisztán látni. Tisztán, hogy mi a te elhívásod, tisztán, hogy mit adott te neked, amikor még meg se születtél. majd utána, utána meg fog jelenni előtted, csak utána. És ez a kérdés számomra mégis kérdés, milyen a mi ruhánk? Sokszor tudjuk, hogy ez vagyunk, de hát a ruhánkra nézünk, akkor jobb, ha nem nézünk rá. Sokszor rá se kell nézni, mert szaga van. Valóban Isten előtt. Úgy tudok-e odaállni, Istenem, én ezt kaptam tőled. Megmostam előtted. Minden szennyet, mindent, amivel besároztak, bemocskoltak, minden, amivel én szedtem össze az út porát és a disznóolnak minden egyebét, most megmostam, és úgy állok itt előtted. Azzal a ruhával, az az emberként, akit te akartál látni, amikor meg se születtem, abban a tervben, te terveztél el azt az ember, én az akarok most lenni. Tudok-e így Isten elé menni, mert még mindig csak az ígéretek gyermeke vagyok. Aki tudja, hogy kéne valami család, kellene valami közösség, mert Krisztus testébe tartozom, jó rendben. Aztán tudom azt, hogy hát oda kell állni Isten elé, jó, igen, fogok mondani. De lépni, tovább lépni, tovább lépni, mert a következő lépés Isten azt mondja, hogy nem úgy jössz elém, te elém szennyesen nem jöhetsz. Még törvényért se jöhetsz szembe szennyesen. És bizony harmadnapra választott néptagjai rendben voltak, és a harmadik nap viradatkor mennydörgések, villámlások és sűrű felhőn a hegyen, és igen erős kürzengés, és megrémül-e mind az egész tábori nép. És a külszava mininkább erősödik, Mózes beszélve az Isten felel vele neki hangosan. Itt most nem folytatom, a találkozás megtörténik, és Mózes fölmegy Isten elé. Amikor neked megtisztul még a ruhád is, akkor történik, hogy Jeshua Hamasja oda megy az atya elé, miattad, érted? Mert egyedül ő a közben járó. Neked egy határ van, azon tovább nem léphetsz. Te nem mehetsz Isten elé, te ember vagy. Te ne menj túl a határaidon, belehalhatsz. Te ne istenkedjél. Neked nincs autoritásod. Egy valaki van. Azon a határon túl, úgy, ahogy egykor Mózes, hogy most Jeshua Hamasja megy oda, hogy Isten elé védje a te ügyedet. Hogy neked elkérje a törvényt, hogy neked hozza Isten szavát, akaratát, igéjét. És így kapta meg a nép is valamikor a 10 igét. Nem csak 10 darab igét kaptak, ebben a 10 igében nagyon sok millió ige benne lehet, kiszámolni lehetetlen, hiszen mindenre elegendő, és mindenre kiterjedő, ami az élete az embernek. És ennek a vonulatnak Jitró találkozásától egészen az utolsó pillanatig, a törvény a heti szakasznak a utolsó részéig, amikor a törvényt megkapja a nép, van egy záró rész, amit úgy mondhatnánk, hogy hát kit érdekel ez. Pedig Jitrótól az oltár rendjéig bizony minden nekünk szól. És a 22. 20. fejezet 22. versétől olvasom. És mondd az Úr Mózesnek a törvényadás után, ezt mondd meg Izrael fiainak, magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek. Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és aranyisteneket csináljatok magatoknak. Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozat-e égő és háláldozatot, juhaidat és ökreidet, valamelyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek te hozzád, és megáldalak téged. Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt a faragott kőből, mert amint a faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt. Lépcsőkön sem menj fel, az én oltáromon, hogy a te szemérmed ne fedeztessék azon. Ugye egy egyszerű oltári törvény, a zsidóké, hát annyi. Nem. A törvényt Isten azért adta neked, hogy legyen oltárad. A törvényt Isten azért adta, hogy tudjad, hogy van bűnöd. A törvényt azért adta Isten a végrehajtási rendeletekkel, és hogy tudjál, amikor rádöbbensz arra, hogy bűnös vagy, és nem tetted meg, valahol rendezni Istennel a béke és háló áldozataidat, az égő áldozataidat. Tudjál oltárt emelni Istennek, hála adni, bűnbánatért, és így tovább a összes oltári szolgálat működhessen. A törvény azért történt, hogy te szolgálj Isten előtt az oltáron, hogy tudd meg, hogy bűnös vagy, tudd meg, hogy számtalan dologban hálát adhatsz Istennek. Tudd meg, hogy egyedül ő, aki magasztos és minden fölött való, tudd meg őt áldani, dicsőíteni. Tanuld meg. A törvény segít bennünket a kegyelemhez. És a kegyelem első lépése az oltár. Tudjál oda menni az oltárhoz. Jitrónak a tanácsa egészen ideig vezető, átívülő szakasz. Isten előtt állni, törvényt kapni, az nem más, mint oltárt építeni. Mert ha te ma megismered a törvényt, tudod, hogy oltára van szükség. Ha te megtanultál majd törvényt, és nem fog rajtad a bűnnek az átka, mert a törvényt használta valaki feléd, vagy te használtad, és nem bűnösen léptél más emberrel szemben, akkor már hálaadásra van okod. Ha a családodban, abban a tizedben van, vagy az ezredben, vagy bárhol valaki a törvényt ismeri, téged már nem tud bántani, és már ezért hálás lesz Istennek. Vagy te se tudod törvénytelenül, bűnnel megközelíteni a testvéredet, és ezért megint hálát adhatsz Istennek, mert nem kell kegyelmet kérned. A törvény alapja az oltár. A törvény következménye a kegyelem. És itt figyeljünk erre Istennek a szavait, milyen legyen ez az oltár. És én azt hiszem, a 23. versben, mikor olvassuk, ne csináljatok én mellém ezüst isteneket és aranyisteneket, csináljatok magatoknak. Súlyosan nehéz. Ezüst Isten, amelyik a megváltás. Isten mellett senki nem lehet megváltó. Egyetlen egy bank, egyetlen egy ember, egyetlen egy semmi, amit te Istenként imádsz. Téged egyedül Isten válthat meg a bűnnek a rabságából, és attól, hogy valaki bűnösen felét közelítsen. Ezüst Istened nem lehet. A megváltás egyedül az ő jogköre. A te bajodból egyedül ő váltott meg. Mindegy, melyik bajodról beszélek. Mindenben Isten kéri az ezüstöt. Én vagyok a te megváltód. Nem a társaság közben, vagy a házasság közvetítő, nem tudom milyen apró hirdetés. Nem az ingyen konyha, nem a bank, és nem a főnököd, és nem a feleséged, és nem az anyósod, és nem tudom kicsoda. Ki az, akitől most várod a megváltásodat, szorult helyzetedben, bűnös helyzetedben, vagy bármiben? Egyedül Isten. Nem tűr meg másik. Istent ezüstből nem tűr meg. Nincs más közben járó, de nincs más Isten se. Nincs más közben járó, csak Jesu Hamasia, a hegylábánál neked meg kell állnod, mert meghalsz, mert Isten megítélt tűzzel. De nincs is más közben járó, de nincs is más Isten. Egy megváltód van, aki Isten adott neked, aki ugyanaz a közben járó, aki fölmegy a hegyre, aki fölment a hegyre. Ő az. Ne legyen neked ez is Istened. Téged más nem válthat meg. Ezt majd akkor tudod meg, mikor az utolsókat sóhajtod. Ki az, aki? Ki az, aki megvált ettől? Ki az, aki megváltott ettől? Mert már így hittel is kimondhatod bizonsággal. A te oltáradon kinek áldozol? Divatoknak? Kurzusoknak? A Books Indexnek? Kinek? Isten azt mondja, nem lehet. Ahol én vagyok, ott nincs más. Ahol én adtam, és én vagyok a megváltód, ott más megváltás nincs. Ez a te oltárod? Kérdés. Ugyanúgy Isten mondja, aranyisten se lehet. Az arany mindig a dicsőséget jelenti. Hú, de szépen prédikáltál ma, testvérem. Csinálj belőle aranybálványt, igen. Sorba mondhatnám. Kinek adott a dicsőséget? Gyülekezetnek, izmusnak, önmagadnak, feleségednek, gyerekednek, csak így néhányat a sok millióból. mindenkinek más. Más aranyistenkéi vannak. Isten azt mondja, egyedül enyém a dicsőség. Ugyan még a mi atyánkot is néha falson mondjuk el. Tied minden hatalom és minden dicsőség, ugye? Isten ismer bennünket, és amikor odaadta a választott nép kezébe a törvényt, az első azt mondta, első figyelmeztetés utána az volt, ne legyen több megváltód, én elég vagyok. Ne legyen másnak, nehogy másnak dicsőséget, mert az is az enyém, amit van, amit én adtam, ez mind az ő dicsőségét kell, hogy szolgálja. Földből csinálj nekem oltárt, ez pedig annyit jelent, maradj azon a síkon. Igen, nem kell itt emelvényeket építeni, katedrálisokat és egyebeket, földből csinálj oltárt. Azonban a kőből, kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd az faragott kövekből. A kardoddal ne vágják követ. Helyesebben a vas többet jelent a Bibliában, kardot jelent. Van nekünk kardunk, mert a kard az nem szántóvető eszköz, azhoz mindig vér tapad. A te erődből soha ne csinálj oltárt. Istené a vér, Istené az ítélet. A kard mindig az ítélkezés, a hatalomnak a jele. Te hatalommal soha ne csinálj oltárt. Hány egyháznak van hatalomból oltára? Hány egyház misszionál ma is karddal, szellemi fegyverekkel például? Ne tedd. Isten azt mondja, te ilyenből ne építs oltárt. Az oltárhoz azt a követ használd, ami ott van. Azt. Lépcsőn sem menj föl, amikor fölviszed az oltára az áldozatot, hogy a te szemérmed fel ne fedessék. Az akkori öltözék nem úgy nézett ki, mint a mostani, hanem egyszerű köpeny volt, és abban a melegben, hát egy lenge öltözéknek is mondhatom, és természetesen, ha valaki fölment, akkor kilátszódott mindene. És Isten bizony figyelmeztet. Ne vigyél senkit kísértésbe azzal, hogy erkőstelen legyen és parázna. Vigyázz! Ha te magasra teszed magadat, és mész fel az oltára, és nem vagy betakarva, nem takarod el magadat, hogy Isten látszódjék, akkor valaki rád néz, és parázna lesz. Bizony. Parázna pásztorok, fölmegyek, és belém lesznek szerelmesek. Engem kívánnak. Ki látszott? Én látszottam, mikor szóltam az igét. Én mentem fölfelé, és én látszottam. És méghozzá az a részem, ami a szaporodást segíti elő. Ne menj föl úgy. Takard el. Minden élet adója és minden szaporodás adója egyedül Isten. Takard el. Senki ne higgye azt, hogy te. Senki. Ne vigy másokat paráznaságra. Hogy eladja magát neked, mert. Ne legyen senki te miatt a prostituált, hogy elrontsd az oltár tüzét és oltárnak az áldozatát. Mert bizony sokan adnak akár tizedet, akár bármit, hogy neked adják. Mert téged láttak, és téged akarnak. És nem az oltárt látták, és nem a tüzet, és nem az áldozatot, és nem azt az Istent, aki él minden ezüst, és minden arany. Bizony, ez egy kicsit figyelmeztet bennünket. Ne menj magasra. És ne tedd magad vonzóvá másoknak, mert könnyen előjön a paráznaság. Lelki és szellemi paráznaságról beszélek. Elsősorban, persze nem ritka, ilyenkor már a testi is. Összekapcsolódnak. Egy bűn, egy kísértés, mind három síkon működik. Tényleg ez a kérdés, hogy megértjük-e. A test legyőzve, megtérés pillanata megtörtént. Átadtad az életedet. Következő lépés. Rendben van-e a tizeded? A tized annyit jelent, most nem a pénzről beszélek, nehogy valaki megjegyjen, arról beszélek, hogy a házasságod, ahol a kétszer öt tized jelent. Hogy neki is, meg neked is megvan az öt Istentől, és ketten együtt kitesztek egy emberi teljességet, a tízes számot. Egy vagy a társaddal, mert ott még lehet indulni. Ha ketten egyek vagytok, akkor Istennek az első akaratát ki tudom mondani, hogy Uram, akkor már tudom megélni a törvényt, mert nem fél ember vagyok, hanem ketten vagyunk egy, és egynek már lehet. Utána tudom-e azt, hogy Isten helyre akarja állítani tovább a kisebb gyülekezetet, a családot, és helyre akarja állítani tovább egészen az ezerik, hogy adhassa a törvényt. De az, hogy neked adjon az életre minden utasítás törvényt, ami szeretetből és életre visz, nem diktátorság, az neked oda kell állnod Isten elé, sorakozó van, és együtt el kell mondani, igen, engedelmes leszek. Tízként is, mert egy férj és feleség külön-külön nem mondhat, együtt mondhat csak. Mert onnét fog működni csak az áldás. A felemás igában nincs meg a tízes szám már, az csak öt. És oda Isten nem tud adni áldást. Ott nem fog működni a törvény. 50% ide, 50% oda, és nem működik a törvény, nincs áldás. Nincs elhívás, nincs rendelés, nincs út. És tudod-e, hogy egy közösségnél ugyanegy működik? Csak egységben. Egységesen mondjuk ki, igen, Uram, a te törvényed. Igen. És Isten akkor megállt bennünket a törvénnyel. Az, ami elég lesz mindenkinek, az ezer számra, a végtelenségig adja, minden embernek adja Isten. Nem csak zsidónak, nem csak keresztény, mindenkinek ezt célozta be már ott. Jetró szájával is, amikor elmondta. És Isten azt akarja, hogy amikor ott állunk egységesen, álljunk meg a határon, mi ne Istent játszunk. Tudjuk, hogy hol az emberi határ, és szóljunk, és fogadjuk el Jesuát, hogy majd ő megy az Atya elé, és ő hoz nekünk, amit mi már elve kimondtuk, hogy elfogadjuk. És amikor hozzák a törvényt, amikor Jesuá ma se elénk teszi a törvényt, nekünk már rég kimondott engedelmes szavunknak ott kell lenni. És ez mind azért történt, Jetrótól az oltárépítésnek a szabályáig, hogy az életed oltár legyen. Egy olyan oltár, ahol nincs ezüst, csak egy. A megváltás ezüstje, az az ajándék, ami Istené, mert övé a megváltás. Ő maga a megváltó. Neked nem lehet idegen Istened ezüstből. Neked nem lehet idegen Istened aranyból, semmit nem dicsőíthetsz. Bármi az, ami nem Isten, az örökkévaló egyetlen Isten, ne dicsőítsd. Parancs. Azt hiszem, rendezik el az emberekkel való viszonyt. Azt hiszem, rendezik el a gyülekezetekbe a viszonyt. A pásztorod nem az Istened. Nem ő fog téged megmenteni és megváltani. Nem ővé az ezüst. És az Isten megengedte azt, hogy rád bízott egy tizedet, egy ötvenedet, egy századot, egy ezredet, akkor is tudd meg az ezüst Istené. A megváltás Istené. Te örülj neki, hogyha szolgálja lehetsz. Hogy másokat elviheted. Hogy Istennek az ezüstje növekedjék, hogy minél több embert elérjen a megváltás. És ami dicsőítés van, jó volna átírni, hogy mit dicsőítünk. A dicsőítő csapatot dicsőítjük, önmagunkat dicsőítjük, a gyülekezetet dicsőítjük, hát vagy az egyedül dicsérete méltót, aki az ezüst, és minden arany az övé. Én úgy gondolom, hogy az oltárainkat le kellene pucolni. Úgy gondolom, hogy az oltárunkon valóban úgy kellene szolgálni, hogy ne látszódjon ki a testünk. Takarjuk el, hogy őt láthassuk, az ő tűzét láthassuk, azt, ami elfogadja az áldozatot. Rendezzük az oltárainkat, de mindenképpen elsőként rendezd a házasságodat. 2 × 5 = 10. Egyedül nem tudod betölteni a törvényt. Képtelen vagy. 2 el lehet kezdeni engedelmesnek lenni. Sokan, amit Isten rád bíz, rendeződjön a család, rendeződjön a közösség, egy akarattal álljon ott megmosott ruhával. Igazából egy ilyen szombati alkalmon is csak úgy szólna szabad lennünk, ahogy Jitróval találkozik Mózes. Jöhetek? Gyere. Hogy vagy? Én rendezve vagyok Istennel. És egymásnak bizonságot tenni Jesua Masiáról. És egységesen Isten elé menni, és mindenkinek van előtte lehetősége megmosni a ruháját. Úgy jöttem ide, hogy Isten elé megyek. És ha megmosott ruhával jövök, akkor elé állhatok. És akkor akár ma is mondhat neked egy olyan törvényt, ami elvisz az oltárig, és az oltár törvényét már megint tudhatod. Minden megváltás, ami megtörtént, az is ő tőle volt, ami lesz, az is ő, és mindenekért, ami dicsőség, egyedül az övé, ami volt, ami van, és ami lesz. Minden Istené. És ha ezt megértjük, akkor élhetünk úgy, hogy ég az oltár, és mehetünk tovább. Visszük magunkon az úton, amíg egyszer Jeruzsálembe meg nem érkezünk, ahol örökké ég az oltár. Én úgy gondolom, ezt az egységet Jitrótól az oltárrendéig jó lenne átolvasni. Nem csak ott a 10 parancsolat valamelyik pontján játszani, hogy én aztán tényleg nem néztem a szomszéd feleségére, én aztán tényleg nem loptam. Ha csak ezt csinálod, hogy a 10 parancsolatot olvasod, ebből a részből már loptál, mert eltakartad azt, amit tudni kell, hogy milyen az oltár. Bizony már magadat csaptad be, magadtól loptad el, hogy Isten mit akar a 10 parancsolattal. Ő a törvényeivel azt akarja, hogy mindig működjön az oltár, és növekedjék, folyjék az ezüst, a megváltás, és minden, de minden. Minden, de minden minél jobban bearanyozva legyen, ami az övé. Nem mi vagyunk az ezüst tulajdonosa, és nem mi vagyunk a megváltók. Nem mi tettük mindazt, ami történik, minden dicsőség az övé. És ha ezt így kimondjuk, akkor működik az oltár, és akkor megértjük azt a törvényt, amelyik megmutatja, hogy szükség van még mindig ezüstre, és az életembe is megváltásra kerül valami, és még mindig szükség van aranyra, és én úgy imádkozom, hogy Istenem, dicsőítessék meg a te neved, és érdekes módon az én életembe fog történni valami, hogy az ő neve legyen bearanyozva. Tanuljuk meg visszaadni az ezüstöt, tanuljuk minden aranyat odaadni neki. És mi leszünk azok, akik újabb ezüstöket és újabb aranyokat kapunk, hogy újra adhassuk neki Isten dicsőségét és a megváltás művét, amíg lehet, így vihetjük tovább. Ez a mi életünk az oltár. De ki van az oltáron most? Milyen tűz van? Milyen áldozat van? És én egy szóval zárom, egy mondattal. Kié az ezüst, és kié az arany. Ő pedig határozottan kimondta, az enyém. Legyünk ebben engedelmesek.